가족이란 반.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az orkán erejű szél jelentős károkat okozott a Sápi Református templomban. A hajdúbihari településen több ház is megrongálódott, tudatta a Tiszántúli Református Egyházkerület a Facebook oldalán. A templomtorony gyakorlatilag ledőlt. Az idén az átlagosnál jóval kevesebb zivatar volt a Balatonnál. A viharjelzési szezon során tegnap fordultak először elő óránként 100 kilométeres sebességet meghaladó széllökések a tónál, írta a Hungaromet ZRT. Összesen több mint 6000 káreseményt jelentettek be a hétfői viharral kapcsolatban a katasztrófa védelemnél, 284 lakóépületben, 5 közintézményben keletkeztek károk. Több településen még mindig akadozik vagy szünetel az áramellátás, van néhány olyan, ahol emiatt vízszolgáltatás sincs. Hajnali órákig közel 3000 viharkárt számoltak fel a tűzoltók, közölt az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Leggyakrabban kidőlt fák, leszakadt faágak miatt kellett intézkedni. Az országon átvonult vihar miatt a fővárosban és valamennyi vármegyében volt kisebb-nagyobb kiesés a villamos energiaellátásban, van ahol tehát ez még mindig tart. Egy pár óráig nem indított és nem fogadott tegnap járatokat a Budapest Airport sem, mert a vihar károkat okozott a repülőtéren. A kárelhárítás néhol akár több napig is eltarthat. Budapest és a Balaton térségét vasúti katasztrófa sújtotta területén nyilvánították, de az érintett vasútvonalak többségén menetrend szerint indult a vonatforgalom már hajnalban. Több tízezer háztartás maradt áram nélkül, jelentős károk keletkeztek autókban, házakban és a közlekedési infrastruktúrában is, jelezte Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter kijelentette, ilyen vihar az elmúlt évtizedekben nem érte az országot, a helyreállítás napokba tehet. Ismét földrengések voltak Csongrád közelében. A Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium 2,8-es magnitúdójú földmozgást regisztrált éjjel 2 óra 34 perckor, majd egy 2,5-eset délelőtt 9 óra 4 perckor. A lakosság az epicentrum közelében érezte a rengéseket. Csongrád környékén napok óta reng a föld. Júniusban a fogyasztói árak átlagosan 4,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, májushoz viszonyítva átlagosan 0,1%-kal voltak magasabbak az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek egy év alatt 6,2%-kal drágultak, a háztartási energiáért 8,6%-kal többet kellett fizetni átlagosan, a szolgáltatások díjai 5,4%-kal nőttek, a jármű üzemanyagok ára 1%-kal mérséklődött. A Nemzetgazdasági Minisztérium előzetes jelzésével összhangban az élelmiszerinfláció növekedése elsősorban a szezonális élelmiszerek, így a friss gyümölcsök és zöldségek áremeléséhez köthető, amelyet a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozta kínálati zavarok idéztek elő. A gyümölcsök drágulása nem magyar sajátosság, tavasszal Európa szerte megugrottak az árak, hangsúlyozta a tárca. Több tonnányi zöldséget vontak ki a forgalomból, mert rovarölőszer találtak az élelmiszer mellett egy kamionban Gyula egyik főútján, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A mérgeket nem rögzítették, amivel súlyosan megsértették a veszélyes árok szállítására vonatkozó előírásokat, ha a kamion Romániából Hollandiába tartott. Javaslatot tett a szolidaritási hozzájárulási rendszer átalakítására a kormánynak a Megyei Jogú Városok Szövetsége, írta meg a Magyar Nemzet. Az elképzelés szerint, ha egy település fizet szolidaritási hozzájárulást, akkor az iparűzési adójának többletét már ne terhelje a versenyképes járások program is. Az Európai Unió célja, hogy holnapig megkössön egy kereskedelmi megállapodást Washingtonnal, közölt az Európai Bizottság illetékes szóvivője. A tájékoztatás szerint Ursula von der Leyen, az EB elnöke és Donald Trump amerikai elnök eredményes telefonbeszélgetésen van túl az üggyel kapcsolatban. Donald Trump fegyvereket ígért Ukrajnának az orosz támadások elleni védekezéshez. Az amerikai elnök erről akkor beszélt, amikor a Fehérházban Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel találkozott. Az izraeli kormányfő Nobel békedíjra jelölte Donald Trumpot. Netanyahu újságíróknak azt nyilatkozta, Izrael az Egyesült Államokkal együtt azon dolgozik, hogy olyan országokat találjanak, amelyek jobb jövőt biztosítanak a palesztinoknak. A többi között a gázai helyzetről, a tűzszünetre irányuló erőfeszítésekről és az Irán elleni katonai művelet teljes régióra gyakorolt hatásairól is tárgyaltak. Végül az időjárásról. Holnap ismét sok felhő lesz felettünk, több helyen várható majd eső, zápor és zivatar is előfordulhat, sokfelé felélénkül megerősödik a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 14-15, napközben aztán csupán 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Once upon a time, this tale of you and I grew like a tree in front of our eyes. Those pages filled with stories told, our book I'd keep, the pen you'd hold. Once upon a dream, we'd venture and we'd seek.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A klímavédelem a klímaváltozás és annak kedvezőtlen hatásainak megelőzésére, mérséklésére vagy azokhoz való alkalmazkodásra irányuló tevékenységek összességét jelenti. Célja, hogy csökkentse az üvegházhatású gázok, különösen a széndioxid, a metán és más hasonló gázok kibocsátását, amelyek az emberi tevékenység eredményeként kerülnek a légkörbe és jelentősen hozzájárulnak a globális felmelegedéshez. Felmerül a kérdés, hogy mit tehet egy átlagember a klímavédelem terén, és mit tehetünk, sőt, mit kell tennünk, hogy egy élhető és fenntartható bolygót hagyjunk magunk után. Többek között erről szól a most következő beszélgetés. Jó pár évvel ezelőtt beszélgettem Korompai Tamással, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság zoológiai referensével. Akkor az adta a beszélgetés apropóját, hogy miniszteri elismerő oklevélben részesültél. Most a Heves Vármegyei Klímabarát díjat vehetted át az Egri Megyeháza dísztermében június 27-én. Nagyon szép kis laudáció van fönt a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján. Ebből szeretnék néhány dolgot kiemelni, hogy miért is kaptad a klímabarát díjat. A lepkék és az erdő. Ez a kettő? Vagy az erdő és a lepkék? Amiért kaptad?
Én inkább az erdőt venném első helyre. A lepkék adat csak a második helyen szerepelnek. És igen, ugye, hát elsősorban az erdőkkel kapcsolatos tevékenységem az, ami igazából a klímabarát tevékenységhez kapcsolódik. Mert az viszonylag közszólt, hogy az erdők jelentősen tudják befolyásolni mind a helyi klímát, mind pedig a globális, a földnek a klímáját. Úgyhogy én ezt emelném ki a tevékenységeim közül. A másik pedig az, ami nem szerepel a bemutatásban, hogy magán emberként a munkahelyen kívül is próbálok, mondjuk úgy, klímabarát módon élni.
Tehát nem iszol bort, amikor vizet prédikálsz.
Igen, próbálom ezt csinálni. De persze én is használok ugye olyan technikai eszközöket, amelyek nem tesznek túlságosan jót a földünk klímájának, mert én is használok autót, de próbálom ezt minél inkább leredukálni. Viszont ahol lakunk, az egy olyan hely, ahol elég jól meg lehet valósítani azt, hogy minél kisebb ökológiai lábnyommal élhessük a hétköznapjainkat.
Egy kis faházban beszélgetünk az erdő közepén, itt élsz. Vegyük akkor sorra, hogy mi az, amit a klímáért, a földért teszel, mint szakember, és utána mi az, amit magánemberként teszel?
Hát, mint szakember, tehát mint a munkám terén, ugye nekem elsősorban az erdők védelme a feladatom a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságánál, tehát az erdőkkel kapcsolatban próbálok tenni a klímáért olyan módon, hogy folyamatosan egyeztetek a nagyobb erdőgazdálkodókkal, és velük próbálunk olyan megoldásokat találni az erdőgazdálkodás terén, amely sokkal kevésbé káros hatású a klímára és a biodiverzitásra.
Mi a probléma?
Ugye hagyományosnak nevezett vágásos üzemmódú erdőgazdálkodás során viszonylag nagy területen keletkeznek gyakorlatilag fátlan területek, ahol csak picike facsemeték vannak, és ugye az ilyen idős fáktól mentes terület, annak a klíma megtartó képessége, hogy gyakorlatilag a nullához közelít, ezért ez negatív hatása van mind a helyi klímára, mind pedig ugye a erdei biodiverzitásra is. De ugye az a szerencsé, hogy vannak olyan erdőgazdálkodási módok, amelyek alkalmazásával ezt a negatív hatást ezt nagy részt ki lehet küszöbölni. Ezt nevezik folyamatos erdőborítás biztosító gazdálkodásnak.
Öreg kutya tanul még új kunsztokat? Tehát ezeket a beidegződéseket meg lehet változtatni?
Vannak olyan öreg kutyák, amelyek tanulnak új kunsztokat, de természetesen ugye, mint mindenkivel az a helyzet, hogy ha már valamit megszoktunk, és az jól bevált, attól ugye nehezen válunk meg. Szóval bizonyos generációváltásnak is el kell ahhoz következnie, hogy mondjuk az erdőgazdálkodás terén jelentős változások menjenek végbe, de ez a folyamat már most is tart, úgyhogy az irány az jó. Mondjuk ennek kicsit ellentmond a legutóbbi erdőtörvény módosítás, de legalábbis itt, az Észak-Középhegységben, a Bükkben és a Mátrában az irány azt tudom mondani, hogy jó az irány.
Magánemberként, hogy éled a klímabarát hétköznapokat?
Kevesen szoktak abba belegondolni, hogy a mindennapi életünkben nagyon sok döntésünkkel hatással vagyunk a földünk klímájára, és persze az emberiség jövőjére is. Már azzal, hogyha bemegyek a boltba, és egy terméket leveszek a polcról, azzal már leteszem a voksomat valami mellett. Tehát, hogyha a polton egymás mellett van egy Magyarországon gyártott tej, meg mondjuk egy Lengyelországban gyártott tej, akkor én úgy szoktam eljárni, hogy lehet, hogy a lengyel tej olcsóbb egy kicsit, de akkor is én a magyar tejet fogom levenni a polcról, mert hát az ezzel a probléma, hogy ugye, ha csak az árat nézem, akkor választhatnám én a lengyel tejet is. De az, hogy mi mennyibe kerül, ennek csak egy része a forintban megfizetendő ár. Egy másik része, az nincs odaírva a termékre, de az, hogyha mondjuk egy Lengyelországból számoló tejet veszek, azzal azt generálom, hogy azt ide kell szállítani Magyarországra. Ugye a szállításnak vannak negatív hatásai a klímára is. Ugye a szállításhoz általában fosszilis energiahordozókat használnak, vagy használunk, és ugye ezek használata mind széndioxid kibocsátással jár, ami ugye a légkör széndioxid szintjét növeli, ami ugye üvegházhatású gáz, és az negatív hatása van a klímára, ugye melegíti a klímát.
Valahol tehát megfizetjük azt, amit megspórolunk.
Így van, tehát megfizetjük, és ezt leginkább az unokáink, meg a utánunk jövő generációknak az élet minőségével fizetjük meg, mert ha mi most olyan szinten szólunk bele az ökológiai rendszerekbe, és olyan szinten vagyunk hatással a földünk klímájára, aminek következtében mondjuk 50-70 év múlva már egy sokkal kevésbé élhető lesz ez a bolygó. Ez mindig a szemünkölt kéne, hogy lebegjen, hogy amit most teszünk, annak évtizedek múlva lesz hatása, és általában negatív hatásai lesznek.
Néhány praktikus tanács, ugye a tejjel kezdtük, de hát az élet olyan szertágazó az életünk a civilizált városban, elszakadva a természettől, amelyhez mégis ezer szállal kötődünk. Hogyan óvhatjuk meg mondjuk otthonról a természetet?
Ugye beszéltük arról, hogy a hétköznapi életünkben majd minden mozzanatával hatással vagyunk a földre. Ez egy megint egy érdekes téma, hogy gyakorlatilag most már az antropocén korban élünk, ami azt jelenti, hogy az emberek az életükkel globális hatást gyakorolnak a földre. De ugye ez a globális hatás, ez pici, apró hatásokból áll össze, és ezeket a hatásokat mi idézzük elő. És ugye beszéltünk a vásárlásról, hogy az is nagyon fontos, de mondhatjuk például, most ugye nyár van, a nyaralási szokásokat is górcső alá vehetjük ebből a szempontból. Ugye a repülésnek jelentős ökológiai lábnyoma van, úgyhogy ha tehetjük, akkor ne repüljünk el másik földrészre nyaralni, mondjuk egy tengerpartra, mert azt az élményt, hogy víz mellett lehetünk és kellemes napsütésben vagyunk, azt itthon is meg lehet tenni, a Balaton partján, a Tisza tó partján, vagy a Velencei tó partján, vagy egy közelebbi európai tó partján, és nem kell hozzá repülni másik földrészre, hogy ezt megtudjuk. Aztán most is érezhetjük a bőrünket, hogy elég meleg van nyáron, sokkal melegebb az idő, mint ezelőtt mondjuk 30-50 éve. És ugye nagyon sokan abban látják a megoldást, hogy akkor beszereljük a klímaberendezést, mert akkor ugye kellemesebb hőmérsékletben tudjuk eltölteni az időnket. Tudom, persze vannak olyan szituációk, amikor erre tényleg szükség van, mert mondjuk egy panellakás felső emeletén nem biztos, hogy klíma nélkül elviselhető már ez a hőmérséklet. Ugyanakkor, aki kertes házban lakik, annak nem feltétlenül van szüksége klímaberendezésre, mert hűsölni ki lehet ülni a kertbe, vagy fa alá is egy kellemes kiülőbe. Úgyhogy, ha tehetjük, akkor ne a klímaberendezést választjuk, ami ugye energiát fogyaszt, és azzal is plusz széndioxid termelést generál.
Régen többet beszéltek az üvegházhatású gázokról. Ma már kevesebb szó esik róla, és felelőssé tették az üvegházhatásért a dezodortól kezdve a légkondig. Ezek még valós problémák, vagy ezen már változtattunk? Klímabarát ma a dezodor és a légkondi?
Az biztos, hogy vannak előrelépések, mert a freon hajtógázos termékeket már betiltották, amelyek az ózonréteget károsították. Ugye ilyen értelemben van már előrelépés, de hát ha megnézzük a statisztikákat, a globális számokat mondjuk a széndioxid kibocsátás tekintetében, hát nem járunk jó úton. Úgyhogy még nagyon sokat kell tennünk azért, hogy mi egyszerű emberek is minél kevesebb üvegházhatású gáz kibocsátással éljük az életünket. De ugye ez csak az egyik része a dolognak, a kibocsátás és a légkörben mennyi széndioxidot és mennyi üvegházhatású gázt juttatunk. Ugye a Földön van egy olyan rendszer, ami képes a légkör széndioxid tartalmát jelentősen csökkenteni, ez pedig a bioszféra. Az élővilág, és elsősorban ugye a növények, a növényzet. Ugye nagyon nem mindegy, hogy egy területen milyen növénytakaró van, mert egy összetett ökológiai rendszer, mint amilyennek például a magyarországi lombhullató erdeink, azok nagyon jelentős széndioxidot tudnak megkötni a légkörből. Ugyanakkor egy szántóföldi növénykultúra az sokkal kevesebbet. és a mostani klímaváltozásnak az is az egyik oka, hogy az elmúlt 100 évben nagyon jelentősen csökkent a természetes élőhelyeknek a kiterjedése globális szinten. Ugye ez főleg a fejlődő országokra igaz, tehát ahol a trópusi esőerdők övében 100 éve gyakorlatilag érintetlen, nagyon búja erdők voltak, amelyek nagyon-nagyon jelentős szén-dioxid megkötő helyei voltak a Földnek. Ugye az utóbbi 50 évben ezeken a helyeken is elindult az urbanizáció, az iparosodás, és ott nagyon-nagyon jelentősen lecsökkent a természetes élőhelyeknek a kiterjedése, és a trópusi esőerdők helyett gyakran pálmaültetvények vannak, amelyeknek a szénmegkötő képessége az töredéke a trópusi esőerdőkhöz képest. És itt is becsatolódik az a dolog, hogy a mindennapi életünkkel is tudjuk befolyásolni a globális folyamatokat, mert ha az ember elolvassa a boltban a terméket, hogy milyen összetevői vannak, és mondjuk, ha van két hasonló termék, az egyikben van pálmaolaj, a másikban pedig nincs, akkor ha én pálmaolajmentes terméket veszek le a porszól, akkor azzal egy picit tettem a trópusi esőerdők megóvása terén.
A laudáció azt írja, hogy a tudását nem csak a kollégáinak adja tovább, hanem a jövő nemzedékét is előszeretettel oktatja. Tehát a természetvédelem, vagy a természettudatos környezettudatos klímabarát szemlélet olyan, mint a zongora. 10 éves kor alatt kell elkezdeni.
Igen. Úgyhogy a gyerekekkel szeretek foglalkozni, mert ha az ő szemléletük kicsit változik, akkor ugye belőlük lesznek a jövő döntéshozói, és az ő döntéseik fogják befolyásolni majd a jövőnket, itt az ő jövőjüket és az ő unokáik jövőjét. Úgyhogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy amikről most beszélünk, ezek a szempontok bekerüljenek a köztudatba, és ugye főleg a fiataloknál fontos ez nagyon, mert tényleg ők belül lesznek a jövő döntéshozói, és ők fogják befolyásolni a jövőnket és a világunkat.
Térjünk rá a lepkékre, mert én eddig, ahányszor beszélgettem veled, mindig a lepkék voltak a középpontban, a beszélgetésünk középpontjában, akár az év lepkéi, akár valamiféle rovarcsapdázásként a természetben. A klíma és a lepkék összekapcsolódnak? Jelzik egyes lepkefajok a klímaváltozást?
Igen, ugye a klíma az hatással van minden élőlényre, élőlénycsoportra, így a lepkékre is, úgyhogy azt látjuk, így a lepkész kutatók azt látjuk Magyarországon, hogy egyre több olyan lepkefaj jelenik meg hazánkban, amelyek korábban nem fordultak elő nálunk. Ezek általában déli elterjedésű és vándorlásra hajlamos fajok. Úgyhogy az utóbbi 20 évben már több mint 10 ilyen új faj is megjelent hazánkban. Szerencsére ezek nem okoznak még problémát a hazai ökoszisztémákban, de nem lehet tudni, hogy mikor jön esetleg egy olyan invázió, egy olyan faj, amely valami oknál fogva esetleg jelent majd valamilyen ilyen ökológiai kockázatot. Általában azok a fajok jelentenek jelentős ökológiai kockázatot és biológiai inváziót, amelyek nem természetes úton, természetes terjedéssel jutottak el hazánkban, hanem emberi közvetítés jellemzően a globális kereskedelem révén jutnak el Magyarországra. Nem is lepke példát fogok mondani, de ugye az utóbbi 5-10 évben jelentős a hazai kőrisfafajoknak a pusztulása, amit egy behurcolt betegség okoz, és ez már nagy mértékben jelentkezik az erdőgazdálkodóknál is olyan problémaként, hogy a kőris dominálta erdők gyorsan pusztulnak, és helyükön nem mindig sikerül új és vitális erdőt létrehozni, különösen a mostani melegszáraz nyarakon meg klímában, amiben a kis fiatal csemeték azok általában kiszáradnak, kiégnek, úgyhogy ez már jelzi azt, hogy az ökológiai rendszerekben jelentős problémák vannak. És ugye beszéltünk az ökológiai rendszerekről, hogy ez ellen úgy lehet védekezni, hogy olyan erdőket nevelünk és hozunk létre, amelyek stabilak, amelyek képesek ellenállni mind a biotikus meg abiotikus károsításoknak. Például nem egy fafajú homogén erdőket hozunk létre, hanem egy több fafajból álló, az adott területre jellemző potenciális, ott természetes módon előforduló erdőhöz nagyon hasonlító fafaj összetételű változatos erdőket hozunk létre, akkor azok sokkal inkább ellen fognak állni mind a betegségeknek és a klímaváltozás negatív hatásainak is.
Hogy jöttek a lepkék az életedbe?
Már gyermekkorom óta leték az életemben vannak. Volt egy gyermekkori élményem, hogy egyszer az egyik rokonommal kimentünk lepkét fogni az utcára a Verpeléti házunk körül. Hát akkor fogtunk néhány lepkét, és nekem azóta ez teljesen megmaradt, és ez meghatározta az életemet. Én romantikusan azt szoktam mondani, hogy valószínűleg erre én születtem, mert nagyon sok gyerek fog egyszer lepkét az életében, de mégsem határozza meg az egész életét ez a dolog. Ennyimet viszont meghatározta. Úgyhogy lehet a Jóisten erre a pályára is szánt engem.
Az elhangzott beszélgetésben Korompai Tamást, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság zoológiai referensét hallották, akinek a Hevesvár megyei klímabarát díjhoz ezúton is gratulálok. Most irodalmi részlet következik, a felolvasó Tóth Levente színművész.
Bársony István, Galambos kút. A fűzfabokrok alatt rejtőzöm a patak partján, s belemerülök ennek a csendes, boldog világnak a szemléletébe. Várom ide a galambokat, a hamvas, kék, igazi vadgalambokat, amelyek este felé minden oldalról ellátogatnak az itatóra. Keringenek néhányszor a zöld mező fölött, kikémlelik a környéket, nincs-e, ami aggasztaná őket. Aztán leereszkednek lassan, suhogó szárnycsapással, hol a nedves fű közé, hol az árva vadkörtefára, vagy egyenesen a kútágasra. A fűzfalombok árnyékában mozdulatlanul nézem őket. Hátamat nekivetettem volt egy barna dohos törzsnek, amely időnként megroppan, s olykor nyiszorog egyet, mintha fájna neki. Hallom a nagy magány hangjait. A rovarjárást a fa kérge alatt, a furcsa nyüzsgést, amely a legparányibb mozgások összekeveredéséből ered. Hangyák mászkálnak rajtam, utazgatnak, kíváncsiskodnak. Némelyiken látszik az ijegység amiatt, hogy íme eltévedt. Nem tudja az utat azon az idegen területen, amelyre a fűzfatörzsről jutott. Ez a terület a kabátom újja. Szúnyog is akad, a meleg árnyékot szereti. Kivált, ha olyan füllett, dohos földszak telíti meg a lombalját, amilyen itt van a füzesben. Remegő, síró, kolduló hangon énekelget körülöttem a makacsabja. Amikor elhallgat, tudom, hogy most leszállott, és nem sokára érezni fogom a csípős szúrását. A kis vérszívó a kegyetlenségig tudja zaklatni azt, akire sokat magával fenekedik. Egyikük épp ide telepedett a kezem fejére. Lássuk csak hóhérmunkádat, kis gonosztevő. Hogy keresi a jobb helyet? Hosszú kajla lábával megtipeg, de nem sokára nyugodtan marad, s akkor láthatom, hogy ereszkedik szívója mind mélyebbre a bőröm alá. Már majdnem egészen érinti a kezemet a vérszopó kis bestia feje. Érzem is a viszkető csípést, de csak tűröm. Önfeláldozó ketteléssel lesem, hogyan kezd duzzadni, pirosodni a rajtam élősködő szúnyogfi. Már-már olyan, mint egy pici hordó. Sötét az egész teste, holott az imént még szinte átlátszó volt. Az a vér, amelyet magába szívott, van legalábbis annyi, mint ő maga. Most megmozdul, lassan húzza ki szívóját, úgy látszik, jól lakott. Mintha gondolkodnék, azon tűnődnék, lehet-e ilyen teli hassal neki indulni a nagyvilágnak. Ha a fűzfa levélen ülne, nem is mozdulna onnan, az bizonyos. De állandó tartózkodási helynek ez a mostani nem igen alkalmas. Izgathatja a szúnyogot a párolgó meleg meg az ütőerek munkája. Rászánja hát magát, hogy továbbálljon, elindul lomhán, nehézkesen. Most keservesen esik neki a mozgás, a repülés. Amíg a szúnyogot figyeltem, nem törődtem a vadkörtefával, a vadgalambok szállásával. Most, hogy rejtőző helyemről kitekintek, ott ül kettő, éppen a szárazák tetején. A magasban is kering egy, hozzájuk kívánkozik. Az egy nagy örvös galamb. Még fehér nyakkendőjét is látom, amint egyre közelebb jön. Neki is a csenevész vadkörtefa kell inkább, mint a kútágas. Megül a másik oldalon, onnan bólintát emezeknek, mintha köszönteni őket. A kék galambok félénken nézelődnek, várnak. Az örvös szomjasabb. Leröppen a kút mellé. Ott a fű közt eleven ága van a pataknak, s keskenyérrel csavarok félkörben, amíg újra vissza nem talál. Ha egy arasznyival arrább röppent volna a nagy galamb, nem látnám. Így javában gyönyörködhetem benne, hogyan issza hosszú nagy kortyokban a hűs vizet. Nem úgy, mint a többi madárfél, amelyik belemártja vízbe a csőrét, aztán megemeli a fejét, úgy nyeli le, ami a csőr kávájában maradt. Csak a végén, az utolsó kortnyán nyújtja ki a nyakát a nagy őrvös, akkor ráadásul meg is rázza a fejét, hogy a csőretővéről szinte szikrázva permetezik szét a szertefröccsenő víz. Nem látok más élőt az egész nagy mezőn, mint ezt a néhány galambot a galambos kút vidékén. Az őrvös, hogy jót ivott, csattogva kap szárnyra, s nyílegyenes röpüléssel igyekszik a távolról sötétlő erdő felé. Ott lakik, s ide csak a friss víz kedvéért látogat el. Csak egy mozdulatomba került volna, hogy örökre itt marasszom. Töltve a puskám, s éppen a vadgalambokra lesek várok. De nem, nem ezt a szépet, ezt a legszebbet valamennyi közt. Azt a kettőt? Az meg egy pár ott a körtefa ágán. Milyen nagy, milyen igazi szomorúság lenne azoknak elveszíteniük egymást. Aztán egy nagy dőrenés elriasztana innen mindent, és én tökéletesen magam maradnék a hangyák és szúnyogok közt. Érgalmazok a galampárnak, és megvédem a csendet.
Bársony István Galambos Kóti című írását hallották, amelyet Tóth Levente színművész olvasott fel. Ezzel már a műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Robert Fulkham már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes című írásának 12. részét Tóth Levente olvassa fel.
Robert Fulkham. Már óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes. A British Múzeumban őriznek egy babilóniai agyagtáblát Krisztus előtt 3800-ból. Népszámlálási jegyzőkönyv az adók megállapításához készítették. Az egyiptomiak és a rómaiak is végeztek népszámlálásokat. Angliában az első ilyen jellegű munka Hódító Vilmos híres Domesday bookja volt, 1085-ben készült. Nálunk 1790-ben tartották az első népszámlálást, hamarosan újra lesz. Sok érdekes dolog kerül ilyenkor napvilágra, különösen azóta, hogy az adatokból a számítógépek révén a fejlődés tendenciái is láthatók. Itt van például ez. Ha a föld népessége továbbra is a mostani ütemben növekszik, 3530-ra az emberi testek ösztömege eléri a föld ösztömegét, 6826-ra pedig az általunk ismert univerzum ösztömegét. Riasztó, igaz? Van egy másik. Julius Cézár idején a föld összlakossága 150 millió fő volt. Ma a föld lakossága két év alatt 150 millióval növekszik. Egy kisebb léptékű példa, mialatt elolvasod ezt az írást, mint egy 200 ember hal meg, és 480 születik. Ennyit számít két perc élet és halál dolgában. A statisztikusok számításai szerint eddig mintegy 60 milliárd ember született meg, és, mint mondtam, nem lehet pontosan tudni, hogy még mennyi fog, de hogy nem kevés, az biztos. Ennek ellenére, ez már a statisztika statisztikája, miután a szülők ivarsejtjeinek variabilitása gyakorlatilag végtelen, szinte bizonyos, hogy a több milliárd emberből, aki valaha is élt a Földön, nem volt soha két egyforma, és ez már csak így lesz, amíg a világ világ. Más szóval, ha sorba állítanád az összes embert, aki valaha élt és élni fog a Földön, aztán végiglépkednél a tarkabarka sor előtt, senki nem lenne egészen ugyanolyan, mint te. Várj, ez még nem minden. Ha a Föld másik oldalán sorba állítanád minden nem emberi lényt, ami valaha élt vagy élni fog, kiderülne, hogy az emberek sorából mindenki jobban hasonlítana rád, mint bármelyik teremtmény a másik oldalról. Befejezésül, volt egyszer egy híres francia kriminológus, Émile Locard, aki 50 évvel ezelőtt felállította a Locard féle cseretörvényt. Ebben azt állítja, hogy mindenki, aki egy szobán keresztül megy, öntudatlanul hátrahagy és magával is visz valamit. A modern tudomány bebizonyította állítását, Fulgám cseretörvénye pedig kiterjesztette. Mindenki, aki él, öntudatlanul hátrahagy és magával is visz valamit. Ezek legtöbbje nem látható, nem hallható, nem megszámlálható. Népszámlálások nem mutatják ki őket. Nélkülük azonban mit sem ér az egész. Elias Schwarz, cipész. Alacsony, kövérkés, kopasz, nőtlen zsidó. Régi vágású, foltozó varga vagyok, mondogatja, se több, se kevesebb. Én viszont biztosan tudom, hogy a Haihó láma 145. reinkarnációja. A Haihó láma 1937-ben halt meg, és a Szászkijá kolostor szerzetesei 40 éven át hiába keresték reinkarnációját. Tavaly nyáron hozta a történetet a New York Times. A cikk szerint onnan lehet megismerni a lámát, hogy jártában titokzatosan bölcs dolgokat beszél és művel, és hogy Isten akaratát teljesíti, anélkül, hogy tudná miért. Az égi váltó pályaudvar hihetetlen tévedése folytán a Haihó láma Elias Schwarz személyében született újjá. Akkor kezdtem gyanakodni, amikor öreg Bass papucsomat vittem hozzá megjavítatni. Elias Schwarz figyelmesen szemügyre vette a lábbeliket. Hangjába bánat vegyült, amikor kijelentette, hogy javításra már nem érdemesek. Elfogadtam a kedvezőtlen ítéletet, aztán fogta a cipőket és eltűnt az üzlet hátsó traktusában. Meglepetten várakoztam. Egy barna papírzacskóba csomagolva hozta vissza, gondoltam azért, hogy haza tudjam vinni. Amikor otthon este kinyitottam a zacskót, két ajándékot és egy cédulát találtam benne.
A cipőkben egy-egy papírba csomagolt csokoládés keksz volt, a cédulán pedig ez állt. Ha nem is érdemes megcsinálni valamit, azért érdemes jól nem megcsinálni. Elias Schwartz. A hajhó láma újra támad. A szerzetesek pedig kereshetnek tovább. Én ugyanis sohasem fogom elárulni, amit tudok. Minden egyes lámára szükségünk van. Minden költözködés jókora pofon az önbecsülésemnek. Szeretem azt hinni magamról, hogy tiszta vagyok és rendes, ám eljön a pillanat, amikor már az összes bútort és használati tárgyat kihordtam a szobámból, és visszajövök, hogy meggyőződjem, nem felejtettem ott semmit. Lenézek a padlóra, és ott látom a valamit. Az íróasztal mögött, a könyves polc mögött, az ágy mögött és a sarokban, ahol a szekrény állt. Valami. Szürke, bolyhos, visszataszító valami. Nézd ezt a mocskot, gondolom ilyenkor. Úgy látszik, mégsem vagyok olyan rendes és tiszta, mint ahogy képzeltem. Mit szólnának a szomszédok, ha látnak? Mit szólna az anyám? Mi lesz, ha kijönnek ellenőrizni? Gyorsan fel kell takarítani. Mindig előkerül, amikor költözködöm. Mi ez? Azt olvastam egy orvosi labban, hogy laboratóriumban analizálták a valamit. Eredetileg a különböző allergiák okozóit keresték, de a kapott eredmények ide is illenek. A következőket találták. Gyapjú és pamutszálak, papír, bogárhullák, élelmiszer, falevelek, hamu, mikroszkópikus gombaspórák, egysejtűek és egy csomó azonosíthatatlan ez az nagyrészt természetes és szerves eredetűek. Ez azonban csak az egyéb kategória. A valami legnagyobb része két csoportba sorolható: emberi eredetű, lehámlott bőr és hajdarabkák, valamint meteorok, melyek apró darabokra esnek szét, miután bekerülnek a föld légkörébe. Nem viccelek, több tonna hullik naponta. Ezek szerint az ágyam, polcom, ruhásszekrényem, komódom mögötti anyag nagyrészt én vagyok és csillagpor. Egy botanikustól hallottam, hogy ha az ember ezt a valamit beleteszi egy befőttes üvegbe, aztán vizet enged rá, kiteszi a napra és elültet benne egy magot, a mag úgy elkezd nőni, mintha megbolondult volna. Sötét, nedves helyen pedig gombák szaporodnak el benne. Aztán, ha az ember megeszi a gombákat, csillagokat lát. Ha egyszer sok valamit akarsz látni, vedd le az ágyról a lepedődet, sötét szobában rázd ki, aztán hirtelen kapcsolj fel egy zseblámpát. Mint a hóemberke nagymama kandalló párkányán, hull a pejhes fehér hó. Én is hullok, a csillagok is. Minden lehullik egyszer, de csak azért, hogy aztán folytatódjék a körforgás, mondják egyesek. A tudósok minden kétséget kizáróan bebizonyították, hogy csillagközi szülőszobán születtünk. Mi vagyunk a csillagok valamije. Az a lelet pedig ott az íróasztal mögött arról árulkodik, hogy csendesen visszatérek származási helyemre. Egyesülök ki tudja mivé, a világ egyetem valamiével. Egyre növekvő tisztelettel figyelem, mi történik szobám zegzugaiban. Most már tudom, nem piszok az, hanem kozmikus komposzt.
Fokham már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes című írásának 12. részét hallották. A felolvasó Tóth Levente volt. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szentek, szent életű emberek.
Szent harmadik Jenő pápa. Pízában született, Tivoliban halt meg 1153. július 8-án. 8 évig volt pápa. Eredetileg Bernardo Pignatellinek hívták. Szegény pízai család gyermekeként született. Az 1130-as években került a tüzes természetű Clairvaux-i Szent Bernát hatása alá, és az ő kolostorában lett szerzetes. Ő is a Bernát nevet kapta. Bernát apát létére szigorú aszkéta életmódot folytatott. Jelszava formálva a világot azáltal, hogy elmenekült a világból. 1145. február 15-én döntő fordulat állt be Bernát életében. A rómaiak föllázadtak II. Lucius pápa ellen, a Kapitólium elleni rohamban a pápa is megsebesült, és még aznap meghalt. Az egyik kolostorban azonnal összegyűltek a római bíborosok és a közeli trefontánei ciszterciták apátját, a pézai Bernátot pápává választották, aki a harmadik Jenő nevet vette föl. A választás teljesen készületlenül találta az apátot. Maga Clairvaux-i Bernát is meglepődött a hír hallatán. Szemrehányó levelet írt a bíborosoknak, akik rárohantak egy egyszerű férfira, palotába ráncigálták, bíborba, bársonyba öltöztették, hogy bíráskodjon a nemzeteken és útba igazítsa a népeket. Bernát nem mulasztotta el figyelmeztetni egykori tanítványát, az új pápát, harmadik Jenőt, a pápai udvarban föllelhető visszaélésekre, pompa szeretetre, hatalmaskodásokra és fondorlatokra. Így ír neki. Nem azt kívánom tőled, hogy egyszerűen szakíts ezekkel a dolgokkal, hanem azt, hogy merülj el Isten dolgaiban, és ne legyen időd arra, hogy ezekkel foglalkozzál. Szent Bernátot ugyanis aggasztotta, hogy egykori tanítványa nagyon gyakorlatlannak fog mutatkozni. De nem így történt. Bár tovább is egyszerű szerzetesként élt, kezébe vette mestere szellemében az egyház irányítását. Jenő sem ismerte el a pápa világi hatalmát tagadó római kommunát. Ezért Rómán kívül Farfában szentelték fel, és Viterbóban időzött. 1145 karácsonyára, majd 1149 decemberében tért vissza egy rövid időre az ellenséges légkörű Rómába. 1148-ban kiközösítette az őt élesen támadó Bressai Arnoldot. Pápaságának nagy, de csalódást okozó eseménye lett, hogy Edessa várának, a keresztes lovagok egyik közel-keleti támaszpontjának az elfoglalásának hírére meghirdette a második keresztes hadjáratot. A hadjáratban részt vett a német-római császár és a francia király is. Clairvaux-i Szent Bernát lánglelkű prédikációi több ezer katonát hoztak össze. A hadjárat azonban nem sikerült, pedig még a keleti keresztény egyházzal való kibékülésben is reménykedett. A zsinatok egész során igyekezett a papság és a szerzetesség lelki színvonalát fölemelni. Támogatta az angliai és az ír főpapságot a világ hatalmasaival szemben. Megegyezett rőtszakálú Frigyessel, az új német uralkodóval, hogy császárrá koronázza, ha segít neki a szicíliai normannok és a római kommunával szembeni viaskodásaiban. De még mielőtt a császár megjött volna, Jenő pápa meghalt, 6 év múlva pedig Clairvaux-i Szent Bernát is. A halott pápát szentként kezdte tisztelni a nép, mert hírneve úgy maradt fenn, hogy pápaként hivatalának ragyogása közben is megmaradt egyszerű, életét a vezeklésnek és az imádságnak szentelő szerzetesnek. 9. Pius pápa 1872. szeptember 28-án a szentek közé emelte. Emlékezzünk meg ezen a napon a kínai ferences vértanúkról is. Az 1900-as kínai bokszerlázadás a keresztény üldözések egyik legkegyetlenebb megnyilvánulása volt. Júniusban kezdődött el, amikor a kínai császár rendeletet adott ki a keresztények meggyilkolására. A bokszerek önkéntes hazafiakból álló titkos társasága a legkegyetlenebb szörnyűségekre volt képes. A kínai keresztények száma ebben az időben elérte a 30 ezret. Sajnos nagy részüket kivégezték. 12. Pius pápa 1946. november 24-én 29 ferences vértanút emelt a szentek sorába. 3 ferences püspököt, 4 ferences papot és egy testvért. A többi 21 szent a ferences világi rend tagjai voltak, és pedig 7 ferences Mária missziós nővér és 14 világi. Imádkozzunk a kínai missziókért, a kínai nép megtéréséért.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhely